A kőolajexportáló országokat tömörítő szervezet, az OPEC Plus miniszterei megerősítették hételején azt a korábbi döntésüket, amely szerint novemberben napi 400 ezer hordóval növelik a kitermelést. Közben soha nem látott csúcsra emelkedett a Brent nyersolajára. A döntésről és annak várható következményeiről Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét kérdeztem.
Az OPEC már korábban jelezte, hogy havi 400 ezer hordós mértékben fogja növelni a napi olajtermelését az év végéig. Gyakorlatilag ezt az ereti programnak megfelelően döntöttek most is, tehát ez azt jelenti, hogy november 1-től napi 400 ezer hordóval nő a kartel és a vele szövetséges államok termelése. Ami miatt egy kicsit talán meglepetést okozott ez a mostani döntés, az az volt, hogy a döntést megelőzően voltak olyan szóbeszédek, mely szerint az OPEC hajlandó esetleg nagyobb mértékben növelni a kínálatát, ugyanis a kőolajpiacon egyre erősebb a szűkület, tehát magyarul a kereslet jelentősen meghaladja a kínálatot, ehhez pedig hozzájárul az is, hogy a mostani gázpiaci helyzet miatt egyre több szereplő vált földgázról kőolajra, így egy extra kereslet jelentkezik a kőolaj esetében. Erre gondoltak a befektetők, hogy majd az OPEC megpróbál ennek megfelelően növelni a kínálatát, hogy ezt a szűkpiaci helyzetet orvosolja.
Egyértelműen ez az extra kereslet dominálta ezt a döntést?
Azt gondolom, hogy igen. Az OPEC magyarázatában egyébként azt mondta, hogy ők azért az eredeti forgatókönyv mellett döntöttek, mert lényegében ők azt látják, hogy az extra földgáz kereslet mellett azért a negyedik negyed év szezonálisan általában mindig gyengébb, így ezt a többlet keresletet gyakorlatilag ellensúlyozta az a dolog, hogy lényegében szezonálisan egy gyengébb keresleti időszakba fogunk érkezni.
Mennyire van jelen az olajpiacon a koronavírus járványnak az utóhatása? Csaknem másfél évvel ezelőtt beszakadt a piac, rendkívül alacsony volt az olajár, kereslet sem volt, tehát benne van-e az a döntésben, hogy az olajkitermelő országok félnek a koronavírus járvány negyedik hullámától és egy esetleges kereslet visszaeséstől, vagy ez már nem jelenik meg befolyásoló tényezőként?
De ez még továbbra is ott van a fejekben. Ami érdekes az az, hogy a jelenlegi keresletre tulajdonképpen a koronavírus járvány már alig hat, ugyanis a legtöbb állam, ahol egyébként adott esetben van is járvány, úgy döntött, hogy a járvány ellenére nem eszközöl lezárásokat, hiszen van védőoltás, és ezzel gyakorlatilag lehet hatékonyan védekezni. Viszont az tény, hogy az OPEC döntéshozók fejében még mindig megvan az, hogy adott esetben ez a járvány visszatérhet. Ezért is próbálják mesterségesen viszonylag úgy tartani a piacot, hogy egy folyamatos kereslet többlet legyen, és a kínálat ezt a keresletet ne haladja meg, ami egyébként a készletek leépüléséhez vezetett. Ennek megfelelően egyébként 10 éves mélypont köré kezd csökkenni a globális kőolajkészleteknek a nagysága. Tulajdonképpen az OPEC arra készül, hogyha ez a keresletnövekedés hirtelen megtorpan, mondjuk egy újabb koronavírus járvány következtében, akkor legyen számukra szabad tér, és adott esetben a termelésüket fent tudják tartani, mondjuk úgy, hogy a készleteket visszatöltik.
A Brent nyersolaj hordonkénti ára több mint 82 dollár, ez 3 éves csúcs, emelkedhet-e tovább az olajára, lehet-e újabb csúcsdöntés esetleg a következő napokban, hetekben?
Én ezt nem zárom ki, viszont azt látom, hogy azért az OPEC ezzel az árral elégedett. Most nekik van egy nagyon fontos és nagyon erős befolyásoló szerepük erre a piacra. Én azt gondolom, hogy ők valahol ezt az olajárat, ami most van, ezt szeretnék tartani. Látható jelek vannak egyébként már arra is, hogy a 80 dollár fölötti területen a keresleti oldal is elkezd reagálni, tehát ennek a 80 dolláros olajárnak van egy komoly keresletcsökkentő hatása is. Én azt gondolom, hogy ezt az OPEC nem szeretné, ha bekövetkezzen, ők ugye el akarják adni a terméküket, és ennek megfelelően azt szeretnék, hogy a kőolajára ne emelkedjen olyan mértékben, ami ezt a bizonyos keresletcsökkenést okozza.
Meg tudjuk-e azt mondani, hogy az az inflációs nyomás, ami most jelentkezik a világgazdaságban, az mennyire befolyásolt a kőolaj, a nyersolaj árának emelkedésétől? Tehát, hogy ez mekkora tényező az inflációs nyomásban?
Nem is az olajár emelkedésről beszélnék, hanem inkább arról, hogy globálisan és széleskörűen emelkednek a nyersanyagok árai. A Bloomberg nyersolaj, illetve nyersanyagindex, ami 23 nyersanyagot tartalmaz, ez most 2011 óta újabb csúcsokra került, tehát gyakorlatilag egy 10 éves csúcsán van az összes nyersanyag és energiahordozó ára. Ez pedig összességében okoz egy erőteljes inflációs nyomást. Egyre erősebb az a vállalkozás egyébként, hogy a téli időszakban újabb inflációs csúcsokat fogunk látni hazánkban is, illetve globálisan is.
Plecser Tamást, az Erste Bank olaj- és gázipari elemzőjét hallották. Soha nem látott magasságba emelkedett a gázára is egész Európában. Hét elején története során először lépte át a megawatt óránkénti 100 eurót a holland gáztőzsdén a földgázjegyzésre. Arról, hogy miért történt a drasztikus áremelkedés és milyen okok állnak a folyamatok hátterében, Szűcs Gáborral, a Hold Alapkezelő portfólió menedzserével beszélgettem.
Van keresleti és kínálati oldali oka is. Keresleti oldalon fontos elmondani, hogy a földgáz iránti globális kereslet az gyakorlatilag már meghaladja a járvány előtti szintet pár százalékkal, tehát a gazdasági talpraállás és egyébként emellett a nagyobb sebességi fokozatba kapcsolt globális zöldülési klímavédelmi törekvések egyaránt növelik a gazdaság földgáz iránti vágyát. Kínálati oldalon pedig két zavar is kell. Egyfelől Oroszország különböző gazdasági és geopolitikai okokból éppen megmutatja Európának, hogy ki az úraháznál, és hát jóval kevesebb gáz küld Európába, mint egyébként azt korábban tette, és a világ tengerein úszkáló cseppfolyósított földgázból sem érkezik ide Európába annyi, mint az korábban, úgyhogy itt gyakorlatilag kialakult egy ilyen kereslet-kínálati egyensúlytalanság, aminek az az eredménye, hogy a földgáztározók Európában jóval kevésbé vannak feltöltve nagyon közel a tél előtt, mint egyébként szoktak, és a kereskedők pedig kétségbe esetten próbálják pótolni a szükséges mennyiséget, így napról napra feljebb torrászla, most már egyébként 125 euróig a gáz árát.
A kereskedők sikerrel fognak járni abban, hogy föltöltsék a tározókat, és egyáltalán, hogyha az árakat nézzük, akkor hol állhat meg az árszint?
A kereskedők meg fogják tudni vásárolni azt a mennyiséget, amennyi szükséges, és látjuk, hogy hajlandóak ezeken a magas árszinteken is menni. Azonban nagyon fontos itt kiemelni azt, hogy persze hanyat lehet esni a földgáz árának járvány előtti szinthez képest kilencszeresére növekedését, de itt, amikor erről beszélünk, akkor ez csak a holnap elfogyasztandó földgázra igaz. A földgáznak vannak különböző határidős árai, az egy év múlva felhasználandó földgáz, a két év múlva vagy a három év múlva felhasználandó földgáz ára, az jóval kevésbé emelkedett már meg. Tehát ugye a holnapi földgáz az ára az megnőtt a kilencszeresére, az egy év múlvai körülbelül a négyszeresére, két év múlva felhasználandó, de ma megvásárolt földgáz ára a duplájára, a három év múlvai már csak 30%-kal haladja meg a járvány előtti szintet, és ez valamennyire reflektálja azt a jövőképet is, hogy azért itt a jelenlegi magas áraknak a mögöttes mozgatórugóiban normalizálódás várható, tehát várható az, hogy az oroszok el fogják látni Európát abban a gázmennyiséggel, ami egyébként szükséges. Várható az, hogy további LNG kapacitások kerülnek, cseppfolyósított földgáz kapacitások kerülnek átadásra a világban. És hát maximum itt a zöldülési törekvések következtében megnövekvő kereslet az, ami velünk marad. De én azt gondolom, és mindenféle számítást végeztünk itt az alapkezelőben, hogy a járvány előtti szinthez képest egy 30-40%-kal magasabb földgáz ár az már bőven elegendő ahhoz, hogy a világ összes LNG kapacitását megépítsék, és egyébként azokban az országokban, Ausztrália, Katar, Mozambik, USA, ahol egyébként, vagy Oroszország, ahol nagyon olcsón ki lehet termelni a földgázt, az megtalálja az útját akár Európába, vagy akár Ázsiába normális árakon.
Miként hathat ez a jelentős áremelkedés a fogyasztókra, akárhogyha a lakossági, akárhogyha a vállalati fogyasztókat nézzük, illetve hát magára az államra, ez utóbbi kérdés elsősorban Magyarország esetében lehet érdekes, ugye nálunk a rezsicsökkentés behatárolja azt, hogy milyen áron kerül majd el a lakossági felhasználóhoz a földgáz.
Térségünkben és beleértve hazánkat is minden ország jelentős energiaéhségét az importból fedezi, és hogyha sokkal-sokkal többek kerül az import, sokkal sokkal többet kell fizetni a földgázért, az egy nagy teher, többlet teher a gazdaság számára, mind az ipari termelés és a vállalati szektor számára, mint pedig hát a most esetünkben kevésbé, de indirekt módon azért a lakosság számára is. Tehát összgazdasági szinten nézve az, hogyha mondjuk az egy év múlvai árakon kellene megvásárolnunk ma az ország földgáz igényét, akkor az a GDP arányosan egy ilyen 4-5%-kal magasabb költségtényező lenne, ami hát egyértelműen fékező hatással bír a gazdasági produktumra. Ugye Magyarország azért van a speciális helyzetben, mert a lakosság ugye élvezi a rezsicsökkentett árakat. Ez a támogatás, amit kap a lakosság, ez most egyre nagyobb, ugyanakkor egyre többe kerül ezt fenntartani, és ezt valakinek ki kell fizetni, és egy indirekt módon az állam vagy az adófizetőknek ez egy egyre nagyobb teher. Felveti azt is, hogy egyébként mennyire fenntartható a rezsicsökkentés a jövőben.
A beszélgetés elején szó volt arról, hogy a klímavédelmi törekvések, illetve az ehhez kapcsolódóan hozott döntések is befolyással vannak a földgáz árára. Németországban sorra bezártak az atomerőművek. Mennyire jelentkezik ez most meg az árakban, vagy mekkora szeletet tesz ki most az áremelkedésben például ez a tényező?
Nagyon nehéz megmondani, hogy pontosan az áremelkedés mekkora részét indokolja, de biztos, hogy jelentős tétel, és pontosan ez az a komponens az áremelkedésnek, ami velünk maradhat, és ez nem csak a földgáz árára, hanem az elektromos áram árára, és egyébként az olaj árára is hatással van, és akkor így együttesen azért el lehet mondani azt, hogy ezek a klímavédelmi törekvések, ezekről az derül ki napról napra, hogy nem gondoltuk sosem, hogy olcsó lesz, de hogy ez egyre drágább és drágábbnak tűnik. Hosszú távon felveti annak a kérdését, hogy ez emelletti elköteleződés az mennyire tud fent maradni, illetve hogyha fent marad, akkor az inflációs környezetet mennyire változtatja meg a jövőben. Tehát véleményem szerint ez egy nagyon jogos törekvés, hogy mentsük meg a klímát és a földünket, de ez nagyon sokba fog kerülni, és ezért a jövőben az inflációs pályát is egy magasabb szintre állíthatja.
Szűcs Gábort, a Hold Alapkezelő portfólió menedzserét hallották. A korábbi 7,7-ről 8%-ra emelték idei GDP előrejelzésüket a Magyar Bank Holdinghoz tartozó Takarékbank makrogazdasági elemzői. A részletekről Szuppán Gergelyt, vezető makrogazdasági elemzőt kérdeztem.
Annak következtében, hogy a második negyedében is a vártnál lényegesen kedvezőbb lett a második negyedéves gazdasági teljesítmény, valamint ugye megtudtuk, hogy milyen ösztönzőkkel ér a kormány, annak hatására 2,7%-ról 8%-ra emeltük az idei növekedési várakozásunkat. Amennyiben az év hátralévő részében ne adj Isten stagnálna a gazdaság, már akkor is 6,8%-kal tudna növekedni a gazdaság, de annak következtében, hogy a második negyedében még részleges lezárások voltak érvényben, vagy korlátozások voltak érvényben, amit szinte majd, hanem teljesen feloldottak már a harmadik negyedév elejére. Ezért várhatóan a harmadik negyedévben is egy jelentős felpattanást láthatunk majd az előző negyedévhez képest. Így folytatódhat a kifejezetten erős dinamika az év hátralő részében is, és így gyakorlatilag megvalósulhat egy 8%-os gazdasági növekedés.
Milyen kockázatok lehetnek?
Hát egyik oldalról mindenképpen meg kell említeni, hogy megjelent a járványnak a negyedik hulláma. Mi ugyan azzal nem számolunk, csak a legrosszabb vészforgatókönyvben, hogy lezárásokra kerül sor, tehát mi arra számítunk, hogy nem lesznek most már lezárások már az újabb hullám esetében. Ugyanakkor esetleg sor kerülhet a maszk használat kötelezővé tételére, vagy esetleg a nem beoltottakat korlátozhatják bizonyos tevékenységektől. Ez némileg lassíthatja majd a kilábalás ütemét, de visszaesésre semmiképpen nem számítunk, csak a legrosszabb forgatókönyv esetében, és ebben az esetben is elérhető a 7,3-7,4%-os gazdasági növekedés az idei évre vonatkozóan. Azonban azt is hozzá kell tenni, hogy jelentősen nő már a lakosságnak a jövedelme, illetve a munkaerőpiac teljes helyreállása miatt a bérkiáramlás is kifejezetten erős. Még egy kockázatot mindenképpen érdemes megemlíteni, az pedig az egyre fokozottabbá váló chiphiány, illetve alkatrészhiány, tehát az ipart némileg visszahúzzák a járműgyárak időszakonkénti leállása. Ugyanakkor azzal számolunk, hogyha nem lenne chiphiány, és teljes erővel pörögnének a autógyárak, akkor abban az esetben akár elérhetné a 9%-ot is a gazdasági növekedés idén.
Szuppán Gergely vezető makrogazdasági elemzőt hallották. Szeptemberben indult éles üzemben a lakossági vásárlók számára is a Közért Plusz szolgáltatása, amely elsősorban hazai termékeket kínál digitális piac terében. Az új szolgáltatásról Szerman Jánost, a Közért Plusz vezérigazgatóját kérdeztem.
A digitális termelői piac program 2021 évelején indult. Ez egy korábbi kormányzati stratégiából, a digitális oglásstratégiából fakadó intézkedés volt, aminek a megvalósítására a Győri Széchenyi István Egyetem kapott felkérést. Maga a digitális termelői piac program nagyon röviden az a célja, hogy Magyarországon termelt vagy előállított élelmiszerek nagyobb hatékonysággal kerüljenek be a kereskedelembe, a kereskedelmi csatornákba, és hát ehhez rendelünk hozzá itt a programban számos eszközt és intézkedést, és hát a digitális termelői piac program kereskedelmi felülete a közértplusz.hu az, ami itt a szeptember hónapban egy bevezető kampánnyal élesülőben is elindult.
Magánszemélyeknek is elérhető a Közért Pluszon keresztül a digitális termelői piac?
Így van, a közértplusz.hu az egy klasszikus online kiskereskedelmi csatorna, tehát egy online webshop, egy online élelmiszer webshop, egy online élelmiszer szupermarket tulajdonképpen. Ma azt tudjuk mondani, hogy itt a bevezető kampány során egy 1500-as termékszortimenttel indult el, és itt az ősz folyamán egy klasszikus szupermarket szortimentet fogunk összeállítani, ami egy 5-6000 cikkszámos szortiment. Úgyhogy nagyon nagy hangsúlyt fektetünk az egészséges élelmiszerekre, a szezonalitás, de természetesen a nagy magyar márkák is megjelennek a kínálatban, úgyhogy úgy látjuk, hogy illetve a vásárlói igények alapján, illetve a visszajelzések alapján úgy látjuk, hogy a jó irányba haladunk, és a klasszikus általunk célként kitűzött nagy bevásárlás logikát követjük, tehát azt szeretnénk, hogyha a vásárlóink a nagy bevásárlásaikat tudnak nálunk intézni, ehhez szükségesen minden terméket már igyekszünk elérhetővé tenni az ősz folyamán.
A hívószó hazai? Tehát a minél kevesebbet utaztatott magyar termék?
Abszolút. Ugye a mi felméréseink, illetve a más kutatások is ugye azt támasztják alá, hogy ma még mindig rengeteget utaznak az élelmiszerek, ugye Európában átlagosan 500 km-t utazik minden termék, és hát emellett ugye a hazai élelmiszerek aránya az élelmiszerkereskedelemben folyamatosan csökkenő tendenciát mutat, tehát a mi célkütözéseink abszolút validak, és ma is igazak, úgyhogy mi azt tűztük az ászlónkra, hogy hosszú távon is legalább 90%-ban hazai előállítású, hazai termelősű élelmiszereket fogunk forgalmazni, és csak a legszükségesebb alapélelmiszerenek számító importra szoruló termékekből jelenítünk meg a kínálatban termékeket.
Elérhető ez már az átlagos vásárló számára? Tehát, hogyha megkeresi önöket közértplusz.hu, akkor tud már nagy bevásárlást intézni?
Így van, most szeptemberben a bevezető kampány során viszonylag nagy sajtó nyilvánosságot kapott a felületünk a közértplusz.hu. Itt már mindenki, minden magánszemély tud vásárolni. Emellett egyébként működtetünk nagy kereskedelmi csatornákat is, tehát az éttermi közétkeztetési szektor számára is nagy tételű értékesítést lehetővé teszünk.
Hogyha a termékpalettát nézzük, akkor mi minden lesz elérhető? Említette azt, hogy mindent fognak kínálni, vagy mindent kínálnak, ami a nagy bevásárláshoz szükséges. Ez akkor azt jelenti tulajdonképpen, hogy papír, vegyi áron keresztül az élelmiszerek, húsok, zöldség, gyümölcs, tésztafélék, tehát hogy mindez szerepel a kínálatban.
Erre törekszünk, igen. Ugye a mi logikánk az egy piaci termékszortimentből indult, tehát a zöldség, gyümölcs és a kézműves termékek voltak a fókuszban. Ezekre folyamatosan mindig nagy hangsúlyt fogunk fektetni, ugyanakkor a hús- és tejtermékek, illetve más olyan termékek, amiknek a kisüzemi vagy a kistermelő előállítása nem lehetséges, így például szárazáru, tészták, rizsek, stb. Ezeket ugyanúgy már elérhetővé tettük a kínálatunkban, és hát a háztartási termékek, papíráru, stb. Ezek már mind jelen vannak. Italok, tehát azt tudom mondani, hogy valóban év végére elérhetővé válik egy 5-6000 szortimentes kínálat.
Kire számítanak tehát, melyik lehet az a vásárlói kör, aki szívesen fog ezen a digitális termelői piacon vásárolni, és hogy látják, hogy most mennyire erős a mezőny? Ugye a COVID miatt azért a legtöbb élelmiszer kiskereskedelmi lánc erősített online vonalon. Hogyan tudnak velük lépést tartani, mivel tudnak önök többet kínálni?
Hát valóban van verseny, ugye azt tudjuk ma, vagy azt látjuk a piacon, hogy a teljes élelmiszer kereskedelmi szegmensnek még mindig nem teszi ki a 1,5%-át sem az online online élelmiszerkereskedelem. Tehát önmagában a teljes volumenhez képest ez még pici. Ugyanakkor éves szinten 30-40%-ot nő az online kereskedelem. Tehát ma azt tudjuk mondani, hogy aki most a piacon megtapad, ha szabad ezzel a szóval élnem, annak a következő 5-10 évben egy jó pozíció lehet az élelmiszerkereskedelemben. Egyébként a kérdésére visszatérve, mi elsősorban, hogyha priorizálni kell, akkor a családosokra, az idősebb szépkorúakra egyaránt támaszkodunk, és vannak, illetve próbáljuk megcélozni kínálatokkal a fiatalabb korosztályt is. Mi azt látjuk, hogy a mi vásárlóink tudatosak, tehát a hazai élelmiszerek, a rövidellátási lánc és a fenntarthatóság iránt elkötelezett vásárlóink vannak jellemzően. Őket igyekszünk folyamatosan aktiválni, és a kínálatunkkal is az érdeklődéseket felkelteni.
Mekkora egyébként most a csapat? Gondolom vannak logisztikai dolgozók, vannak, akik a kiszállításba vesznek részt.
Így igaz. Jelenleg egy raktárral indultunk, és egy másik raktár fejlesztés alatt van itt az Budapest agglomerációban. Ezért teljes szállítmányozás logisztikát is ki kellett építenünk. Tehát a teljes kereskedelmi operációt nulláról építettük föl. Úgyhogy ma azt tudom mondani, hogy ilyen 40 körül létszámmal rendelkezünk. Emellett természetesen kiszervezett tevékenységként logisztikai szolgáltatásokat igénybe veszünk, de azt látjuk, hogy bőven van még nálunk hely, úgyhogy folyamatosan felvétel van. A tevékenységünk, ahogy bővül, a volumeneink, ahogy nőnek, és a kiszállítási zónákat, ahogy bővítjük, folyamatosan lesz szükség erőforrásra.
Szermai Jánost, a Közért Plusz vezérigazgatóját hallották.